Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket. Isten tiszteletünket a 256. dicséretünkkel kezdjük el közösen. Közben jelzem, hogy itt elől vannak helyek, ha esetleg valaki érkezik, akkor ezt lehet mondani. A 256. dicséretnek az első 6 versét énekeljük, az első vers így kezdődik: Irgalmaz Úr Isten, immáron én nékem.
Thank you.
Isten igét hallgassuk figyelemmel ezen a mai vasárnapon. A Királyok első könyvéből olvasom. A Királyok első könyvének 11. részéből, az első 10 versből, ezekben a versekben eképpen van megírva számunkra Isten igéje. Salamon király sok idegen asszonyt szeretett a fáraó leányán kívül, moábiakat, ammóniakat, edómiakat, szidóniaiakat, hettitákat, olyan népekből valókat, amelyekről ezt mondta az Úr Izrael fiainak: ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert az ő isteneikhez hajlítják szíveteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Volt neki 700 főrangú és 300 másodrangú felesége. Feleségei elhajlították a szívét, így történt, hogy Salamonnak a szívét vénségére más istenekhez hajlították feleségei, és szíve nem volt teljesen istenéjé, az Úré, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. Mert Salamon Astóretet, a szidóniak istenét, és Milkómot, az ammóniak bálványát követte. Így olyan dolgot tett Salamon, amit rossznak lát az Úr, és nem követte olyan tökéletesen az Urat, mint apja, Dávid. Ekkor épített Salamon áldozóhalmot a Jeruzsálemmel szemben lévő hegyen, Kemósnak, a moábiak bálványának és Moloknak, az ammóniak bálványának. Így tett Salamon a többi idegen asszonya kedvéért is, akik a maguk istenének töményeztek és áldoztak. Megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elhajolt a szíve az Úrtól, Izrael istenétől, aki kétszer is megjelent neki. És erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessen más isteneket, de ő nem tartotta meg, amit az Úr megparancsolt. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, befogadását, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, irgalmat kértünk a magunk számára, így is énekeltük: irgalmaz Úr Isten, immáron én nékem. És ebben talán már benne van a bűnvallásunk is, a rászorultságunk, hogy nem tudunk idehozni most érdemeket, amelyekre tekintve azt mondhatnánk, hogy cserébe tett helyre az életünkben azokat a dolgokat, amelyeket nagyon vágyunk. Valóban rászorulunk arra, hogy kegyelmes légy hozzánk. Noha nem divatos ez a kifejezés, és nem divatos az embernek belenézni a saját lelkébe, és megállapítani azt, hogy ott baj van. Mi mégis valamit ebből megértünk, és megsejtünk alkalmanként, és ezért idehoz a lelkünk és a szívünk, ahhoz, akinek van hatalma, hogy ezen változtasson. Orvost keresünk, lelki betegségekből jövünk, amelyek néha ott vannak a testünkön is, jegyekben, és szeretnénk valami olyasmit megtapasztalni és megélni, amit azok az emberek tehettek, vagy érezhettek át, akik egyszer Krisztussal találkoztak. Valami mást szeretnénk sok mindenben, sok érzésben, sok gondolatban, sok vágyban. Ugyanakkor szeretnénk idehozni mindazt, amit érdemtelenül már megkaptunk, ami a miénk lehetett, amiért téged szeretnénk dicsérni, amiért neked akarunk hálát adni. Kérünk, hogy mindezekből, a gondolatokból, érzésekből, elköteleződésekből, fogadalmakból hadd szülessék itt valami, amit elnevezhetünk Isten tiszteletnek, ami csak neked szól, amiben csak téged hívunk segítségül. Vannak példák előttünk, amelyek azt mutatják, hogy könnyen megkísérthető az ember. Ne engedj, hogy kísértésbe essünk, hadd figyeljünk a te igédre, hogy az eligazíthasson minket most is. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készüljünk így közösen a 172-es számú dicséretünkkel. 172. énekünket, dicséretünket énekeljük: Szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. az előbb felolvasott igeszakaszból egy verset szeretnék kiemelni, ez lesz mai Isten tiszteletünk alapigéje, a Királyok első könyvének a 11. részéből a 9. verset újraolvasom. Megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elhajolt a szíve az Úrtól, Izrael istenétől, aki kétszer is megjelent neki. Foglaljuk el a helyünket. Bizonyára többen is vannak úgy, hogy megismertek valakit, vagy valakiket, akár egy egész családot, és látták az ő életüket, a növekedést, a bővölködést, hogy minden olyan szépen és ígéretesen alakul minden, hogy minden úgy felfele tör az életükben is, és aztán talán egy következő találkozásnál, vagy egy későbbi híradásból azt hallottuk, hogy és most minden szétesett. És akkor az ember lelkében van egy ilyen fájdalmas felkiáltás, egy nagy jaj kiáltás, amely azt mondja, hogy hát ez nem lehet. El se tudtam képzelni, hogy náluk, vagy pont ott, vagy egy ilyen helyzetben, vagy éppen azok között, akik ilyen közel vannak az Istenhez. Nem ítélet akar ez lenni, hanem tényleg inkább egy olyan kétségbeesés, ahol az ember megriad attól, hogy ez ilyen könnyen megy. Ekkora nagy lehetőség van arra, hogy valami, ami szép és jó, az egyik pillanatról a másikra megváltozzon. Kérdés az, hogy tényleg egyik pillanatról a másikra változik, vagy van valami előzmény, van valami folyamat, ami ott csendesen a mélyben van, és mi már csak azt észleljük, amikor baj van. Mindezt azért mondtam el, mert az elmúlt időszakban egy olyan királynak az élettörténetéből olvastunk, amely annyi szép dolgot hozott ide elénk, egy olyan ragaszkodó életet Istenhez, amelyben annyi csodálatra méltó odafigyelés, alázat, engedelmesség volt. Egy ember, akit Isten megtalál, és azt mondja, hogy kér tőlem bármit, mert királlyá teszlek, mit akarsz, mivel segítsek neked. Az első találkozás, mert hogy az alapigénk azt mondja, hogy egy olyan emberről van szó, aki kétszer is találkozott az Istennel. Nyilván sokkal több útmutatást kapott Istentől, de valóban van két olyan nagy történet, amikor Isten úgy megragadja az életét. Az első, ez a trónra lépés. Mit akarsz, mit adjak neked? És akkor ez az ember azt mondja, adj nekem bölcs szívet. Micsoda, nagyon, nagyon jó kérés, micsoda frappáns megfogalmazás annak, hogy ha te nem segítesz, én nem tudom ezt elvégezni. Aztán utána egy nagy álmot valósít meg, az édesapja álmát. Templomot épít az Istennek. Ennek a templomnak nagy falai vannak, díszes, dicsőséges valósága. Közben megszilárdítja az egész birodalmat. Mindent megpróbál úgy megalkotni, hogy az erősen és szilárdan álljon, és aztán bemegy a templomba, mert elkészül a nagy mű, és újból leborul az Isten előtt, és Isten másodszor is megjelenik. És egy nagyon szép imádság hangzik el. Uram, add, hogy ez a ház legyen annak a jelképe, hogy bárki, bármikor, bármilyen helyzetben hozzád menekülhessen, és te legyél itt, és fogadd őt, és bocsáss meg neki, és engedd el a vétkét, és újítsd meg az életét. Nagy találkozások ezek, és akkor utána valahol arról olvasunk, mert olyan gyorsan zajlanak itt az események a Bibliában, persze vázlatos mindenkinek az élete és az életrajza benne, de a következő lap már arról szól, hogy miután Salamonnak ezt a bölcsességét, gazdagságát többen megcsodálják, a Szentíró arra tér rá, hogy de az élete végén valami egész más került ide, ennek az egésznek a helyébe. És annyira szomorú az ember lelke, amikor ezt olvas, és nem csak szomorú, hanem úgy meg is retten. Ugye nem én leszek a következő ilyen. Aki próbálkozom az Isten közelében maradni, aki megpróbálja megfogalmazni az imádságait, akinek lehet, hogy nincsenek ilyen nagy találkozásai Istennek, de olyan nagyok vannak, hogy végül is elköteleztem magam az Isten útján, találkoztam azzal a Krisztussal, aki azt mondta, hogy kövess engem, és én is elindultam, vajon velem is elő fog fordulni? És mit tehetek érte, hogy ne így legyen? Nehéz gondolatok ezek, és szeretnék most ezen az igén úgy végigmenni megint, hogy kiemelek csak három gondolatot, ahol érdemes egy picit mindig a saját életünket megvizsgálni, hogy ha van egy ilyen út, amely az Isten felé vezet, akkor hol vannak azok a kísértések, amelyek utána elhajlítanak onnan bennünket. A Szentíró azzal a megállapítással kezdte, hogy valami korábban kezdődött. Korábban, amikor Isten még azt mondta, hogy vannak népek, akikkel te ne keveredj össze, és akiket ne engedj magad közé, mert az isteneik majd elhajlítják a ti szíveiteket. Zavaró nagyon a rendelkezés a szívünknek. Igazából nem is tudjuk megérteni pontosan, mert úgy érezzük, hogy mintha valami értékítélet lenne benne, ember és ember között, nép és nép között. Sokszor gondot okozott már ez a történelem folyamán, amikor valaki vagy valakik azt gondolták, hogy többekünk, mint mások. Nem járunk messze megint ettől a valóságtól. Az, ami körülvesz bennünket, és ez a népvándorlás, amiben benne vagyunk, felveti újból a kérdéseket, hogy népek jönnek és mennek, és vajon ez hogy történik, és mi ennek az üzenete a mi számunkra is. Jézus egyszer így fogalmaz, hogy ha az Isten népe megszűnik Isten népének lenni, akkor már nem tölti be a küldetését. Jó, nem így mondja, hanem azt mondja, hogy ti só vagytok, világosság és hegyen épített város. De hogyha ezek valahogy úgy eltűnnek az életetekben, akkor hiába helyezte az övéit a világba az Isten, nem tudják azt a szolgálatot felvállalni, ami az ő szolgálatuk lenne. Mert nagyon nagy a nyomás, és nagyon nagy a kísértés, és az Isten népe nagyon kicsi. Van egy olyan feladatunk, amit nem lehet úgy elvégezni, hogy közben összeelegyedik az ember azzal, ami nem Istentől való. És ugye mindig visszatérünk, hogy valahol ez a kiinduló pontja az életünk minden romlásának és nehézségének. Ez nem azt jelenti, hogy az Isten népe valakik olyanokból áll, akik merészen és bátran és jól elhatárolják magukat minden mástól. Nem gőgez. Nem keresztényi gőgez, amikor azt mondja az ember, hogy nekem van egy feladatom ebben a világban, hanem talán annak a parancsnak a valóságos betöltése, amelyről Jézus beszélt, hogy menjetek el ebbe a világba, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Ott kell lenni közöttük, de nem lehet összekeveredni velük, nem lehet elegyíteni ezt a kettőt. Amikor Jézus megérkezik ebbe a világba is, és az ő küldetéséről vall a János evangélium, akkor azt mondja, hogy megérkezett a saját világába, ebbe a világba, és ez a világ nem fogadta be. Higgyétek el, hogy Jézus tudott volna úgy szólni, úgy cselekedni, hogy mindenki befogadja. De ő nem ezt akarta. Nem azt akarta, hogy őt így fogadja be a világ, hogy ő ebben a világban valahogy szétossza, vagy szétoszoljon az az erő, ami benne van. Egy meghívással érkezett. Jöjjetek az én országomba. Az én országomba, amely nem ebből a világból való. Ez egy nagyon erős meghívás, amely arról szól, amit Salamon valahogy nem vett komolyan, és lehet, hogy sokféle háttere van ennek, nem csak a szerelemről volt itt szó, hanem sok-sok politikai megfontolásról, hogy más népekkel hogyan lehet jól békességet kötni, hogyan lehet megoldani azt, hogy valóban ez a birodalom olyan erősen álljon. De benne volt egy nagy kísértés. Az, hogy nem őket vezetni az Isten felé, hanem valahol megfeledkezni arról, hogy engem miért rendelt oda az Isten, és így én hajoltam mások felé. Van egy ilyen számonkérése a prófétáknak mindig az Ószövetség lapjain, hogy az Isten megítél bennünket azért, hogyha azt látja, hogy nem mi változtatunk másokat, hanem mások változtatnak minket. És ez megint nem csak azért fogalmazódik meg, és nem arról szól, hogy mi lennénk az okosabbak, a jobbak, a bölcsek, mert ez nem a mi ismeretünk. Mi nem a saját ismeretünkkel, hitünkkel, bölcsességünkkel akarunk másokat megjobbítani, hanem azzal, amit Istentől kaptunk. Ma olyan divatos azt mondani, hogy a másság, de a másságnak van egy nagyon pozitív értelme is. Ez a világ, ez egy furcsa világ, olyan világ, amely nyög és vajudik a Biblia szerint. És mégsem akar elfogadni tanácsot, és mégsem akar elfogadni útmutatást. De a világgal együtt vesznek el azok a próféták, azok a küldöttek is, akik az Isten szavától eltérnek. A világgal együtt múlik el akkor az ő életük is. Ne keveredjetek közéjük. És Salamon oda keveredett. Érdemes megvizsgálni az életünket. És ez nem ember-ember kapcsolatról szól csupán, hanem gondolatokról, érzésvilágokról, olyan dolgokról, amelyekbe beleszűrődik a világnak a hatása belénk, és változtat minket, könyörtelenül mássá tesz. És mi lesz az eredmény? Hogy az ember szíve elhajlik. Nagyon szép ez a kifejezés. Ez a második gondolat, amit szeretnék kiemelni, hogy valami változik az emberben. Nem mindig észrevehető módon. Mi a töréseket vesszük észre. Mi azt vesszük észre, amikor valami nagy erővel berobban, és egész mássá tesz, mintha bomba robbanna az ember életében. Ezek észlelhetőek, ezek feltűnőek, ezek talán figyelmeztetnek, ezek talán eszméltetlenek minket dolgokra. Ilyenkor az ember határozottabban muszáj állást foglaljon. De itt egy egész más kifejezésről olvasunk, ez az elhajlították a szívét. És nem csak érzelmi alapon, nem erről van szó, hanem arról valóban, hogy valaki elkezd idomulni valamihez, amit korábban talán megvetett. Hogy valamit elfogad és befogad, valami olyasmit, amit talán maga is megítélt, és azt mondta, hogy ez nem jó. És mi a motto? Nagyon szépen és őszintén fogalmazza ezt is a Szentírás, azt mondja, hogy az ő kedvükért, a kedvéért. Azért, hogy nyerjek valamit a dolgon, azért, hogy megnyerjem a másik embert, azért, hogy megnyerjek egy ügyet a magam számára. Sok mindenben saját magunkkal szembe megyünk. Néha hitünk el szembe is. Időnként sok kapcsolatot meg lehet így rontani. Általában a fiatalokra szokták azt mondani, hogy rájuk jellemző az, hogy könnyű elhajlítani a szívüket. Még nem elég erősek, sok mindent látni akarnak a világból. Talán még nem olyan bölcsek, hogy elválasztják a jót és a rossztól. És mégis megdöbbentő, hogy most arról van szó, hogy vénségére Salamon valahol kísértésbe esett, és a szívét éppen vénségére lehetett elhajlítani. Ahogy olvasgattam és készülgettem erre az igehirdetésre, az egyik igehirdetőnél olvastam egy szép kifejezést, ezt hozom ide, idézőjelek között, mert nem az én gondolatom. Az öregség nem szabadító tényező. Azt akart ezzel elmondani az illető, hogy ne gondolja azt, aki az életének már javát leélte, és úgy érzi, hogy sok mindennel tapasztalattal rendelkezik, vagy a hite megerősödött, hogy az öregség az arról szól, hogy már nincsenek kísértések. Az időskor együtt jár azzal, hogy sokszor elveszítem a türelmemet. Hogy inkább az indulataim és az érzelmeim kezdenek vezetni engem, és nem az észszerű belátások. Nagyon sok kapcsolat ott romlik meg, amikor az ember időskorára nem tudja elviselni azokat, akik az övéi. Annyi minden megváltozik, és valahol a hitünkben is sok-sok olyan dolog van, ami azt gondoljuk, hogy olyan biztosan áll, mert olyan régóta hiszem ezt. 40, 50, 60 évvel ezelőtt kezdtem a pályafutásomat az Isten mellett, nem létezik, hogy ezt a hitet bármi befolyásolhatná még, vagy bármi megváltoztathatná. Erre mondja Pál apostol, hogy azért vigyázzon az is, aki áll, hogy nehogy aztán elessen. El lehet hajlítani a mi szívünket is. Az ember tud a rossz tulajdonságaitól megszabadulni, és aztán ezek szépen vissza tudnak szűrődni az életébe. Olyan elviselhetetlenné tudunk újra lenni. És ezt néha az időskorhoz kapcsoljuk megint. Hogy valahol addig, amin eddig uralkodni tudtunk, nem tudunk már uralkodni. Ez megint nem csak megítélés akar lenni, csak inkább annak a kifejeződése, hogy ez mindenkire áll. Arra is, aki kezdi az életét, arra is, aki benne áll a mélyében, a zavarosában, és annak is, aki a vége fele igyekszik, hogy könnyű elhajlítani az ember szívét. Az Istentől is könnyű, hát még a másik embertől. És akkor a harmadik gondolat, elkezdi tenni azt, amit rossznak lát az Úr. Nem sejti meg, vagy talán nem érzékeli kellőképpen, hogy valami olyasmit tesz, ami Istennek nagyon-nagyon ellenére van. A templommal szemben áldozó halmok épülnek. És ezt úgy fogalmazza meg az ember, hogy én most nem Isten ellen vagyok, csak más dolgok mellett is. Vajon van-e különbség? Vajon ez mást jelent? Az, hogy én valami mást is szeretek, hogy valami másban is bízom, hogy valami más is betölti az életemet? Nem volt a szíve teljesen Istené, az Úré. Az elmúlt héten a Bibliaórán éppen azt a részt olvastuk, és közösen beszélgettünk róla, amikor Jézus a nagy parancsolatot idézi a Bibliából, ahol elmondja, hogy igazából az Isten szeretete az nem másról szólna, mint teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elmével, teljes erővel való ragaszkodás csak is kizárólag Istenhez. Miért? Isten ilyen féltékeny. Ennyire le akar számolni az ellenségekkel, ennyire félti az ő hatalmát, azt gondolja, hogy majd jön valaki más, aki jobbat és többet ad az embernek, és akkor majd mi elhajlunk mellőle. Mi nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ilyen, Isten ilyen féltékenykedő valaki. Vagy egyszerűen inkább azt kellene megérteni, hogy van egy isteni bölcsesség, ahol az Isten nagyon jól látja, hogyha valamin van egy kis repedés, ha valamin van egy kis rés, oda éket lehet verni. És senki ne gondolja azt, hogy oda nem kerül ék. Mert nem csak az Isten munkálkodik ebben a világban. Mert nem csak az a célja ennek az egész életnek, hogy én egyszer a magam teljességével oda kerülhessek az Isten mellé. Hanem vannak olyan erők, amelyek pont arról szólnak, hogy én ne kerüljek oda. És vannak olyan hatalmak, amelyek arról szólnak, hogy minden rés legyen szétfeszítve az ember életében, mert ez a céljuk. Az Isten féltőn szerető Isten. Féltékenyen szerető Isten, de szeretetéből féltékeny, és nem hiúságából. És ezért szeretné azt a teljes szívet. Mert tudja jól, hogy különben az ember nagyon sebezhetővé válik. A templommal szemben nincsen helye az áldozóhalmoknak. Mert hogyha valaki nincs velem, mondja Jézus, az ellenem van. Annyira fehér és fekete, és mi ezt annyira nem szeretjük, amikor mindig ide jutunk, hogy így lehetne látni a világot. Ami nem az Isten dicsőségére szolgál, az tényleg az ördög javát szolgálja. Azt hiszem, kellene nézni példákat az életünkben, és rájönnénk, hogy igen. Mert ha én az Isten dicsőségére tudom megélni a házasságomat, a családi életemet, a szolgálataimat, a munkám végzését, akkor azon mindig tényleg ott van az áldás. Valahogy meg van koronázva azzal a dologgal, amit én magam nem tudnék gyümölcstermésként felmutatni. De amikor már ez elhajlik, akkor azt látom, hogy itt nem másról van szó, mint az ékekről. Ami beékelődik két ember közé, beékelődik társadalmi rendek közé, nép és nép közé. És ott már annyi borzasztó dolog történik, hogy azt már nagyon nehéz orvosolni. Mindezeket a gondolatokat én úgy szeretném összefoglalni, ahogy magának Jézusnak a szolgálatát látom, és ahogy ezek megjelennek benne. Neki egy nagyon-nagyon nagy szeretettel, féltőn szeretettel, való nekifutása volt ennek a világnak. Nem belekeveredett ebbe a világba. Nem vállalt olyan dolgokat, amelyek nem vállalhatók belőle. Hanem valóban meghívott az Isten országába, ami más. De mindenki számára nyitott dolog. Ott nincs kizárva senki. Azért, mert más népből való, vagy máshogy gondolkozik. Vagy azért, mert nem olyan, mint én. Ott helye van mindenkinek, de az Isten országába be kell lépni. Nem ő akarja ezt az Isten országát felaprózni ebben a világban. Nekünk is ez a szolgálatunk, hogy az Isten országában meghívjunk másokat. Nem az a szolgálatunk, hogy az Isten országának az értékeit szétszórjuk ebben a világban, és aztán annak ne lehessen gyümölcse. Azután Jézus azt is elmondja, hogy ő az elhajlított szíveket jött, hogy visszahajlítsa magához. Nem visszatörni. Jézusnak a szolgálatában pont azt látjuk, hogy leül és beszélget. Kérdez, rávezet valamire. A nyári időszakban volt egy nagy vihar, vagy több nagy vihar is, amelyben sok fa kidőlt és megsérült, és itt a környéken is lehet látni olyan fákat, főleg fenyőfákat, amelynek gyengébb a szerkezete, hogy meghajlott a csúcsa. És aztán eltelt egy hónap, másfél hónap, és azt veszük észre, hogy a fényfele kezdenek kiegyenesedni, de az a görbület az megmarad benne. Valahogy az Isten így dolgozik az életünkben. Azt mondja az ige nagyon szép, hogy a megrepett nátszálat nem töri el. Pedig megfoghatná az életünket, és erővel visszahajthatná oda, ahol lennie kellene, derékba törnénk. Hanem az Isten megmutatja a maga világosságát, és fényét, és szeretetét, és megvárja, míg újra arra hajlik az az élet. Valahol talán nekünk is ez lehetne az a módszerünk, ha lehet módszerről beszélni, amely az Isten dolgait ebben a világban képviselni tudjuk. És végül ott van Jézusnak a nagyon határozott kijelentése is, nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. Nem tudunk ezen változtatni. Ez nap mint nap előjön, és nap mint nap választ kell adni erre a kérdésre, hogy akkor melyiket. Azt hiszem, hogy Salamonnak ez a története igen erősen tud bennünket is figyelmeztetni, nem elkeseríteni akar, hanem inkább arra rávezetni, hogy ne tékozoljuk el azokat az ajándékokat, amiket az Isten adott. Olyan jó mellette gyűjteni, olyan jó mellette meggazdagodni. Ne akarjuk ezeket elveszíteni, sokkal jobban ragaszkodjunk hozzá, és nagyobb figyelemmel legyünk, hogy senki el ne vehesse azt tőlünk. Csendesedjünk el, és ezt kérjük Istentől imádságban. Jöjjetek, fennállva folytassuk az imádságot. Örökkévaló Istenünk, minden példa útmutatás a mi számunkra. Néha olyan csodálattal olvasunk megnyíló lelkekről, olyan szívekről, amelyek felét fordulnak, amelyek teljes őszinteségében vállalják a maguk nyomorúságát, és tudják, hogy csak belé tudnak kapaszkodni. Olyan jó ezeket a példákat látva összekulcsolni a kezünket, és bizalommal kérni téged. Kicsit megrendtentenek azok a történések, amelyek azt mutatják, hogy ott a közeledben is előfordulhat a kísértés. Hogy ott is vannak olyan próbatételek, amelyek nem megerősítik a hitünket, hanem elbizonytalanítják. Talán ezért tanított Krisztus bennünket így imádkozni, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Csak mi ezt nem vesszük annyira komolyan, és nem így imádkozzuk. Szeretnénk ma újból mindazt, ami bennünk a veled való találkozás nyomán kialakult, megvizsgálni és azt mondani, hogy mi nem szeretnénk elhajolni, hanem tarts magadnál gyengét szeretettel, ne erőszakkal, mert megtörik a mi életünk, mert makacsak vagyunk, és kemények, és elvesznénk. Az elején irgalmat és kegyelmet kértünk, most is ezt tesszük, hiszen mindez ebből születik. Minden ítéleted jogos lenne, minden számunkérés jogos lenne. Köszönjük, hogy a kezedben van az életünk, és még mindig foglalkozol velünk. Így kérünk, és ezért könyörgünk, hogy ez az élet maradhasson is melletted, egész vénségünkig és azon túl, egész az örökké valóságig. Nem akarunk áldozóhalmokat építeni, és nem akarjuk kiegészíteni mindazt, amit tőled kapunk, más jónak látszó ajándékokkal vagy értékekkel. Elfogadjuk azt, ami a te kezedből jön. És keressük a helyünket a világban is, néha próbáljuk keresni azokban, a bonyolult összefüggésekben is, amelyet a világ tényleg mutat, akár naponként, akár a mai helyzetekre nézve, kik vagyunk mi és mit vársz tőlünk, magunk se tudjuk sokszor, de hadd valljuk azt, hogy a te néped vagyunk, és az egyetlen szolgálat, amit kaptunk, hogy a te országodba hívjunk másokat is. Segíts ehhez bölcsen eszközöket találni. Így imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk szolgálataiért is. Így imádkozunk népünkért és nemzetünkért, amely nagyobb terhet kapott, mint amit tud viselni. Adj ehhez nekünk erőt, és adj ebben nekünk is megoldást. Imádkozunk azért is, hogy mindaz, ami itt történik, és amely bennünk történik, az maradhasson a te dicsőségedre. Kérünk, hogy továbbra is hordozd életünket, így tesszük eléd a betegeinket, azokat, akik elcsüggettek, megfáradtak az imádságban, erősítsd meg őket. De eléd visszük azokat is, akik szomorkodnak, akik emlékeznek, akiknek könny van a szemükben és a szívükben fájdalom, te adj nekik vigasztalódást. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, és továbbra is hordozd irgalmat szerint életünket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen.